feel so much younger now.
Most már sokkal fiatalabbnak érzem magam.
I'm looking forward also to the conference on creation evolution.
Én is nagyon várom ezt a konferenciát az evolúció és teremtés témájában.
I've been privileged with helping out with the organization of that conference.
És az a megtiszteltetés az enyém, hogy részt vettek ennek szervezésében, ennek a konferenciának.
And we'll have a flyer out in the next week or so that will give you the topics of the conference.
És a jövő hét során, vagy azután már meglesznek a szórólapok, amiben részesebben is le van írva a konkrét témák, hogy mire lesz szó.
The first topic on Friday night will be the so-called evidences for evolution.
A péntek esti alkalom arról úgy kezdünk, hogy mik az evolúció mellett szóló érvek.
So basically all the things that they give as evidences will be explained as to why they're not.
Amiket ugye hallunk és amiket tanultunk, hogy az evolúciót erre építik, annak elveit és azoknak a cáfolatait.
I know there's a talk on Saturday on God's wonderful dinosaurs.
Lesz egy tanítás szombaton Isten csodálatos dinoszauruszairól.
It always disturbs evolutionists when you say, "Oh, dinosaurs are in the Bible."
Mindenki is megzavarja az evolúcióban hívőket, azt valókat, hogy igen, a Bibliában is vannak dinoszauruszok.
You give a second look, and you're like, "Oh yeah, let me read about it in Job here." Yeah.
És akkor nagyon gyorsan meg is nézem.
So if you've always known that evolution was not correct, but you just didn't know how to answer your non-Christian friends, this would be a great conference.
Tehát ha eddig is hitted, hogy az evolúció talán nem úgy van, ahogy, és ez nem igaz, csak nem igazán pontosan tudod az ellenérveket, hogy ezt hogyan tudod megmagyarázni egy nem hívő embernek, akkor ez most nagyon jó alkalom, hogy elgyere és erről halljál.
And also for your non-Christian friends, the gospel will be explained as well during the conference.
És a nem hívő ismerőseitek, barátaitok meg hallhatják az evangéliumot, mert arról is szó lesz.
And there will also be topics on why it's important for us as Christians to embrace the Bible's teachings.
És arról is lesz szó, hogy az is megemlítésre kerül, hogy miért fontos nekünk keresztényeknek, hogy értsük és ismerjük az ige tanításait.
But this morning I want to talk about a subject that is close to my heart.
Ma reggel egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami közel áll a szívemhez.
You know, Pastor Greg has said that much of the Word of God greatly comforts him.
Greg sokszor mondja, hogy az igének egy része nagyon megvigasztalja és bátorítja.
But other parts of the word greatly trouble him.
De vannak olyan igé részek, amik viszont mint egy aggasztják.
And when I think of how I've been 100% forgiven by God, that comforts me.
Amikor arra gondolok, hogy Isten engem 100%-osan elfogadott és megbocsátott nekem, az engem megvigasztal, az megnyugtat.
But then when I read scriptures that tell me to forgive others, that troubles me.
De amikor arról olvasok az igében, hogy bocsássak meg, az már kicsit nehezebb, és az hogy egy kicsit úgy aggaszt engem.
I once heard this saying that says, "To dwell above with saints I love, oh, that will be such glory."
Olvastam egyszer ezt a részt, hogy ott fent a mennyben lakozni a szentekkel, akit ismerek, oly nagy öröm lesz.
But to dwell below with the saints I know, now that's another story.
De itt lakni most a földön a mostani szentekkel, akiket ismerek, na ez egy másik történet.
You know, walking with Jesus is glorious.
Istennel járni az dicsőséges.
Living with some of the saints I know, well, sometimes it's not so glorious.
De a különböző egyes szentekkel együtt élni, akiket ismerek, hát az már nem annyira dicsőséges mindig.
And of course, if you talk to the people over the years that live with me, they tell you that wasn't too glorious either sometimes.
És hogyha beszélsz olyanokkal, akik velem lakhattak az évek során, akkor elmondanák ők is, hogy talán nem volt olyan dicsőséges mindig.
But in the epistle of 1 John, he challenges us to love one another.
Az egy Jánosban azt olvassuk, hogy arra bátorít bennünket János, hogy szeressük egymást.
In chapter 4, verse 20, we read that if someone says, "I love God," and hates his brother, he's a liar. For he who does not love a brother whom he can see, how can he love God whom he has not seen?
1 János 4:20. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.
That's some pretty strong language there.
És ez elég kemény dolgok, amiket itt ír az ige.
But what he's saying is, it's easy to say, "Oh, I love God."
Mert igazából ezzel azt mondja, hogy könnyű kimondani, hogy hát én szeretem Istent.
But the proof of it is that we'll be loving our brothers as well.
De ennek egy kicsit bizonyítéka az, ha mi aztán szeretjük a testvéreinket.
So turn if you would with me this morning, if you have your Bibles, to Matthew chapter 18.
Ha itt van a Bibliátok, nyissuk ki azt a Máté 18. részénél.
Verse 21.
A 21-es verstől.
We pick up a scene where Peter is speaking to the Lord.
Itt egy olyan jelenetet látunk, amikor Péter az Úr Jézussal beszél.
And in verse 21 we read, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times?
Akkor Péter odament hozzá és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is?
Now, this is an honest question.
Ez egy őszinte kérdés.
But Peter was also trying to show off a little.
De kicsit így Péter próbál úgy villantani.
Because the Jewish rabbis of his day taught that you only needed to forgive someone 3 times.
Azért, mert a zsidó vezetők, a rabbik azt tanították akkor, hogy a fele barátodnak 3-szor kell megbocsátanod.
And knowing what we know about Peter's personality, when he said 7 times, he was expecting the other disciples to say, ooh, wow, yeah.
Ismerve egy kicsit Péter jellemét jobban, tudhatjuk, amikor ezt mondta, hogy akár még 7-szer is, ezzel várta a hatását a többi tanítványt, hogy erre mit fognak majd mondani.
Or maybe he was expecting a pat on the back from Jesus.
Lehet, hogy azt várta esetleg, hogy Jézus jól hátba veregesse.
But in verse 22, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7.
Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is.
In other words, Jesus was saying, your forgiveness should not have any limits.
Tulajdonképpen ezzel Jézus azt mondja, hogy a megbocsátásodnak nem kell, hogy határa legyen.
He wasn't saying, okay, just count up to a certain number and then, you know, that's it.
Nem azt mondja, hogy jó, számoljuk ezt a szorzást, és akkor annyiszor bocsáss meg.
Now, Jesus gives us a principle, but then he tells us a story in the next verse.
Hát Jézus egy alapelvet fektetít le, aztán egy történetet mond el nekünk.
In verse 23 we read, therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants.
Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival.
Jesus knows that we're really like kids and we like to hear stories.
Jézus tudja, hogy olyanok vagyunk, egy kicsit, mint a gyermek, és szeretünk történeteket hallani.
So a parable that he teaches is a story that helps us understand the kingdom of heaven.
A példabeszél, amit a példázat, amit elmond, az segít nekünk megérteni a mennyek országát.
We know it's a parable because in verse 23 we read the kingdom of heaven is like something.
Tehát úgy kezdő, hogy ezért hasonló a mennyek országba. Így kezdő, hogy valamihez hasonlítja.
So keep that in mind as we go through the story. It's just helping us understand something about the kingdom of heaven.
Tehát emlékezzünk, hogy ez valamit a mennyből beszél nekünk, és arról értünk meg többet.
Also keep in mind that the Bible describes trespasses against us in the same way as someone owing us money.
És azt is vegyük, arra is emlékezzünk, hogy sokszor itt az igében Isten, ami vétkeinket, bűneinket, ahhoz hasonlítja, amikor valaki tartozik nekünk pénzzel.
In the Lord's Prayer, for example, we read, we're to pray, forgive us our trespasses.
És a mi atyánkban, az Úr imádságában is ezt olvassuk, hogy így tanít imádkozni, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket.
But that word in the Greek actually refers to a debt.
A vétkeink szó az a görögben tulajdonképpen az adósságot jelenti, az adósság szó.
Most translators use the word trespasses because that's the context of what Jesus is saying there.
És azért fordították a fordítók ezt eleve vétkeinknek, mert ebben a kontextusban ez az értelme, amit Jézus mond.
So in this story we see that when we forgive someone it's the same as releasing a debt.
Azt tanuljuk tehát, hogy amikor valakinek megbocsátunk, az tulajdonképpen olyan, mint amikor elengedjük valaki adósságát.
If we're unforgiving, it means we're not releasing a debt.
És hogyha nem tudunk megbocsátani, ha ragokból tartók vagyunk, akkor az olyan, mintha nem engednénk el a másiknak az adósságát.
Now often you may read about a third world country coming to the World Bank.
Sokszor olvashatjuk mondjuk, hogy egy harmadik világbeli ország oda járul a világbankhoz.
And they're asking for their debt to be reduced by a certain percentage.
És kérik, hogy bizonyos százalékkal csökkentsék az a bank felé az adósságukat.
And you'll read a headline that says the World Bank has forgiven 20% of their debt.
És így olvassuk, ezt a szót használja az angol is a banki nyelvezetben, hogy mintegy megbocsátott valahány százalékot, vagy elengedett valahány százalékot.
So even in the world they use this comparison of debts and forgiveness.
Tehát tulajdonképpen a világban is ez a két tém együtt összekapcsolódik, tehát az adósság és a megbocsátás, vagy elengedni valamit, megbocsátani.
So as we go on in verse 24, we read that when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents.
Tehát amikor hozzákezdtek, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa.
Now, that was a lot of money.
Ez nagyon sok pénz.
Somewhere between 2 billion forints and 200 billion forints.
Körülbelül értéke 2 milliárd és 200 milliárd forint közé tehető.
Doesn't really matter how many billions of forints it is. That's a lot of money.
Akárhány milliárd lehet, tulajdonképpen ez iszonyatosan sok pénz.
And it was more than someone in that day could ever pay back.
Ez sokkal több volt, mint amit valaha abban az időben bárki vissza tudott volna fizetni.
Now in verse 25 we read, but as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made.
Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják előtt a feleségét, gyermekeit és mindenit, amilyen van, és fizessen.
It was the master's right to do that.
Ez az úrnak a jogában állt.
But it wasn't going to do the master a lot of good.
De igazából nem sok előnye származott volna belőle.
The servant owed him 10,000 talents.
Mert 10,000 talentummal tartozott neki ez az ember.
But a slave usually only sold for about one talent apiece, so he was only going to get a few talents back, even if he sold them.
De egy rabszolga körülbelül egy talentumért tudta volna eladni, így pár talentumot kapott volna csak vissza 10,000-ből, hál' is adja őket.
In verse 26, the servant fell down before him, saying, "Master, have patience with me, and I will pay you all."
A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
Now, the servant was unable to make good on this promise.
A szolga igazából nem tudta beteljesíteni ezt az ígéretet.
What he's basically asking for here is mercy.
Igazából, amit itt kér, az irgalom.
Not justice.
Nem az igazság.
And in verse 27 we read that the master of that servant was moved with compassion and released him and forgave him the debt.
Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát.
We see here the love of the master.
Látjuk, hogy itt az úr szereti a szolgáját.
What was his motivation to forgive the debt?
Mi volt az ő motivációja, hogy elengedje ezt az adósságot?
Simply the compassion and love in his heart.
Igazából az, hogy megszánta a szeretete a szívébe.
He forgave a debt that could never be repaid.
Elengedte azt az adósságot, ami soha nem tudtak volna visszafizetni neki.
Just because of the love in his heart.
A szívébe levő szeretetből.
Remember now, Jesus said the kingdom of heaven is like this.
És emlékezzünk, hogy ezt mondta Jézus, hogy ilyen a mennyek országa.
Now in verse 28, we find a different situation.
A 28. versben egy másik helyzetet látunk.
That servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, "Pay me what you owe."
Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol.
Christians lay hands on people to pray, but this is a different kind of laying on a hand.
Tehát megragadta, és elkezdte folytogatni.
So you can tell already this guy's not simply saying, "Hey, can you pay me back?"
Tehát ebből egyértelműen kiderül, hogy ez a szolga nem csak odament a szolgatársa, hogy na, tudná most fizetni?
We're able to see into the personality of the servant by the description in the story here.
Erről egy kicsit kitűnik, hogy milyen az ő jelleme valójában.
Now, 100 denarii was about 3 months' wages.
100 denár az körülbelül 3 havi fizetése volt egy embernek.
Now, that's not a small amount of money.
Ez tehát nem kevés pénz.
It could have been paid back over time.
Idővel biztos, hogy valaki vissza lehetett fizetni.
But it was nothing compared to that which had been forgiven him.
De összehasonlíthatatlanul kevesebb az avval az összeg, ami neki lett elengedve.
Now in verse 29 we find that his fellow servant fell down at his feet and begged him.
És azt látjuk, hogy szolgatársakor leborult előtte és így kérlelte.
Saying, "Have patience with me and I will pay you all."
Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
Notice that the second servant just did the same thing as the first. He fell down at the feet of the person that he owed money to.
Legyük észre, hogy ez a szolgatárs is ugyanazt teszi, amit a szolga tett az úr felé, leborult, és ugyanazokkal a szavakkal kéri.
And he has the same words, "Have patience with me and I'll pay you all."
Tehát, hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
In verse 30 we read, and he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt.
De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását.
As you may be familiar in history, they had debtors' prisons where you would work off your debt if you owed too much money.
Tudjuk a történelemből, hogy voltak akkor ilyen adósok börtöne, ahova bezárták az embert, és ott ledolgozhatta az adósságát.
And in verse 31, we read that when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved and came and told their master all that had been done.
Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt.
Now imagine that you're one of the other servants and you're observing this scene.
Gondoljunk bele, hogy mi vagyunk az egyik ilyen szolgáló, aki ezt látjuk, hogy mi történik.
How would you describe this second servant's attitude?
Milyennek tartanánk ennek a szolgának a hozzáállását?
What kind of person would you describe him to be?
Milyen embernek írnád őt le?
Maybe cold-hearted?
Hidegszívűnek?
Merciless?
Vagy irgalmat nem ismerőnek?
Cruel?
Gonosz, kegyetlen?
And ungrateful?
És hálátlan?
Because after all, he'd been just recently forgiven a very large debt.
Mert hát végül is most bocsátották el, vagy engedték el neki ezt a hatalmas adósságot, amivel ő tartozott.
But it's interesting in the next verse to see how the master describes him.
Érdekes ez a mondat, hogy maga az úra hogyan írja őt le.
Then his master, after he called and said, "You wicked servant."
Akkor magához hívatta őt úra, és így szólt hozzá, gonosz szolga.
I forgave you all that debt because you begged me.
Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem.
Now the master calls this hard-hearted servant wicked.
Tehát az úr ezt a kemény szívű ember gonosz szolgának nevezi.
Again, that's a pretty strong word.
Egyébként csak ez egy elég erős szó.
And I think it's important that we realize that unforgiveness is a sin.
És azt hiszem fontos, hogy felismerjük, hogy a haragtartás, a meg nem bocsátás maga is bűn.
And when I was first preparing this study, I thought, gosh, God, this is kind of an unusual subject to be preaching the day after Christmas.
És amikor erre készültem erre az órára, azt éreztem, hogy Uram, ez elég furcsa egy téma a karácsony utáni első vasárnapra.
And the Lord kind of ministered to my heart, no, do you remember all those family get-togethers you had in your youth?
És akkor az Úr emlékeztetett, hogy emlékezz csak vissza mindazokra a családi összejövetelekre a fiatal korodban.
Do you remember how sometimes holidays would get ruined because of conflicts between one family member and another?
Hogy hogyan rontotta el az egyik két családtag közötti konfliktus az egész karácsonyt?
Or maybe there wasn't a big argument, but there was still a tension underneath between maybe a couple people.
Vagy lehet, hogy nem is volt nagy veszekedés, de az állandó feszültség ott volt emberek között.
I'm thinking, yeah, I remember those.
Ja, és mondom, hát igen, ezekre emlékszem.
And the Lord ministered to me, well, you know, that's because people had bitterness in their hearts that was coming up to the surface.
És hogy az Úr mondta, hogy tudod, hogy ez is azért van, mert az emberek szívében keserűség van, és ez jön a felszínre.
And the pressure of that holiday situation with everybody in the one room kind of brought it up to the surface.
És az ünnepeknek a, mint egy kicsit a szorongatása, vagy annak az a nyomás, hogy együtt vagyunk, és ünnepelnünk kell, és össze van zárva az a nagy család.
And when I shared what I was going to be teaching on with a brother this morning as we walked into the church,
he kind
of lowered his head and he went, oh my gosh, yeah, that just happened to me yesterday at my
parents. I felt
so bad about how I acted.
And a lot
of times we try to, in our own strength, to be better next time, you know.
És sokszor saját erőnkből próbáljuk, hogy na most majd a legközelebbi alkalommal jobban csináljuk.
Have you ever tried to not lose your temper?
Próbáltatok már valaha nem elveszíteni a türelmeteket?
It's kind of like, you know, putting a pot, a lid on a pot on the stove and trying to keep it from boiling over.
Ez tulajdonképpen olyan, mint egy fazék alá gyújtunk, és próbáljuk a fedőt rajta tartani.
And it's sort of like, you know, trying to hold down the top when there's just too much fire underneath and it's going to bubble over anyway.
És nyomod a tetőt, és közben a víz bugyog, és már akarna kitörni.
If you see a pot on your stove that's about ready to boil over, your correct response is to turn down the heat.
Ilyet látsz, a legjobb reakció, hogy lekapcsolod a gázt.
But a lot of times we don't know how to do that with the anger in our own hearts.
De sokszor ezt nem biztos, hogy tudjuk a szívünkben levő haraggal tenni.
And maybe it's a bitterness that's been there for years.
És lehet, hogy évek óta ott gyökerező keserűség.
And we'll take a look at how to do that later on in the study.
És arra is megnézzük, hogy mit kezdjünk ezzel.
Now, the master says, you wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me.
Azt mondja, hogy gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem.
Listen to why he considers him wicked in verse 33.
És hallgassuk meg, hogy miért gondolja őt gonosznak.
Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?
Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatásodat, mint én is megkönnyörültem rajtad?
And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him.
Ekkor haragra dobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást.
So the master reinstates the debt of the first servant and gives him justice instead of mercy.
Tehát az úr most mindegy újra aktiválja ezt az adósságot, és nem irgalmat mutat, hanem igazságot tesz.
Now, if I wasn't a Christian and someone just read me this story, hey, let me tell you about a story.
Ha valaki ezt olvasna nekem azt a történetet, úgy, hogy én mondjuk nem keresztény ember vagyok.
I'd be thinking, boy, that first servant, he sure was merciless.
Azt gondolom, na hát az első szolga, ez tényleg irgalmatlan volt.
And then when the master reinstates the debt, I'd be thinking, yeah, and he got what was coming to him.
És amikor az úr elvárja tőle az adósság visszafizetését, akkor kicsit még úgy örülnék is, hogy na, ez így helyes, ez így igaz, megérdemli.
But Jesus was talking to his disciples.
De Jézus a tanítványainak beszél.
In verse 35, he finishes the story, and just in case we, you know, might miss the point, he makes it very clear.
És aztán befejezi, hogy nehogy eltévesztjük az egésznek az értelmét, elmondja nekünk.
So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses.
Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő atyafiának.
I remember the first time I read this chapter, that last verse I read really got my attention.
Emlékszem, amikor először olvastam ezt a történetet, ez az utolsó igevers nagyon felkeltette a figyelmem.
Jesus says a lot of comforting nice things.
Jézus nagyon sok kedves, megnyugtató dolgot mond.
This is not one of them.
De ez nem olyan.
But it's important for Jesus to make this point.
Mégis Jézusnak fontos, hogy ezt is elmondja nekünk.
And he makes it clear that forgiving others their trespasses is not an option, it's a command.
És egyértelművé teszi számunkra, hogy már a másoknak való megbocsátás nem egy lehetőség, hanem egy parancs.
So if I ask myself the question, well, why do I have to forgive a certain person?
És ha megkérdezem magamtól, hogy miért kell megbocsássak ennek a másik embernek?
Well, the first reason is it's a sin.
Először is azért, mert bűn, ha nem bocsátok meg.
You know, if I've been deeply hurt by somebody, I tend to be really, really focused on what they've done to hurt me.
Hogyha valaki megbánt engem, ez a sérelem az, amire leginkább figyelek.
The fact that I haven't forgiven them, the fact that I'm bitter in my heart, I don't tend to pay much attention to.
Az, hogy én nem bocsátok meg nekik, és hogy közben elkezdek nagyon keserű lenni, erre igazából nem figyelek már.
But our unforgiveness is wickedness in God's eyes.
De a mi meg nem bocsátásunk az ugyanúgy gonoszság Isten szemében.
And in Matthew chapter 7, verse 3, Jesus tells us, he says, why do you look at the speck in your brother's eye and do not consider the plank in your own eye?
A Máté 7:3-ban Jézus azt mondja, miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?
One of the problems with bitterness is that it's not always visible to us.
Az egyik probléma a keserűséggel, hogy nem igazán egyértelmű számunkra, hogy ott van.
Our focus has been so long on the hurt and what that person did to us that we lose sight of the fact that we're guilty of bitterness.
Olyan sokáig arra figyeltünk csak, hogy ez a másik ember mit tett ellenünk, hogyan sértett meg, hogy egyáltalán nem is vesszük észre, hogy milyen keserűek lettünk, és mennyire nem tudunk megbocsájtani.
Another part of this is that we oftentimes don't see our own guilt in maybe this broken relationship.
A másik dolog, hogy sokszor nem ismerjük föl, hogy mi a mi szerepünk, vagy a mi részünk a két ember közötti kapcsolat megromlásában.
We know we're not perfect in the way that we behave towards that person over the years, but we maybe will accept about 10% of the blame.
Elfogadjuk esetleg, hogy na jó, tényleg nem nagyon teljesen rendesen viselkedtünk avval a másik emberrel, és olyan 10%-át fel is vállaljuk a felelősségnek.
You know, it's 90% their fault and maybe 10% mine.
Hát 90%-ban azért ők a hibásak, de tényleg 10% az én hibám.
Of course, the problem with that is they're thinking the same way.
A probléma ezzel csak az, hogy a másik ember is ugyanígy gondolja.
And regardless of the truth of the situation, Both people are now only claiming 20% of the blame.
És az igazság az, hogy bármi legyen is a valóság, az igazság, a két ember együtt csak 20%-ot vállalnak fel.
And that 80% of the blame that's not claimed becomes a wall between the two people.
És az a 80%, ami megmarad, az a kettő közötti fal lesz.
And so the second reason though that we have to forgive is that bitterness brings torment.
A másik ok, amiért meg kell bocsátanunk, az az, hogy a keserűség, a meg nem bocsátás, a szenvedés gyötrelmet hoz.
In the story, the master says, turn this wicked servant over to the tormentors.
Ezt mondja az Úr is, hogy adjátok át ezt a gonosz szolgát a hóhérnak, a kínzójának.
Now the interesting thing is the bitterness in your heart doesn't bring torment to the person who committed the sin against you.
És az igazság az, hogy a keserűségnek a gyötrelme nem azt gyötri, aki ellened elkövette azt a sérelmet.
But it does bring torment to you.
Hanem inkább téged kínoz.
Someone said bitterness is like drinking poison and then waiting for the other person to die.
Valaki egyszer azt mondta, hogy olyan a keserűség, mint amikor megiszol egy kis mérget és várod, hogy a másik ember meghaljon.
I heard even a more graphic description of bitterness.
Egy még képibb leírását is hallottam már a keserűségről.
It's like somebody who's holding a glass filled with acid behind their back.
Ez olyan, mint amikor valaki egy savoltali poharat tart a háta mögött.
And they're just waiting for the opportunity someday to throw that acid into the face of the other person.
És arra várnak, hogy egy nap eljöjjön az alkalom, hogy az arcával löttyinthetik annak, aki megbántotta őket.
But while they're waiting, their hand is in the acid and it's eating them up.
De amíg tartják ezt a poharat, az idők során, ahogy ezt várják, ezt az alkalmat, szépen az ő kezüket marja szét a sav.
Medical doctors will tell you that there are a certain group of diseases that they call bitterness diseases.
És az orvos tudomány is elismeri, hogy van egy a betegségnek egy olyan csoportja, amikről azt mondják, hogy a keserűség betegségei.
These non-Christian doctors have noticed that people who are extremely bitter, there's a certain diseases that they come down with more often than not.
Ez nem keresztény orvosok kutatása, de egyértelmű, hogy vannak olyan betegségek, amik sokkal gyakrabban jelennek olyan embereknél meg, akik keserűek, nagyon keserűek.
Our human bodies were never designed to handle guilt over a long period of time.
A szervezetünk, a testünk, ez nem úgy alkotta meg Isten, hogy hosszú időn át a bűntudatot, ezt hordozzuk.
And they also weren't designed to handle bitterness over a long period of time.
És ugyanígy a keserűséget, hogy hosszú ideig raktározzuk és hordozzuk.
Now the thing about a bitter person is that whenever the subject comes up of that relates to their bitterness, they're always quick to remind you of how much they've been hurt.
Az egyik jellemzője egy keserű embernek, hogy bármikor feljön a témája, az ő valamilyen módon kapcsolódhat az ő keserűségéhez, akkor ő mindig megemlíti, és mindig elkezd arról beszélni.
About 7 years after World War II, a pastor who at the time was in Bible college was renting a room.
Tehát 7 évvel a második világháború után egy fiatal lelkész, aki akkor még csak az iskolába járt, albérletbe költözött.
And the husband of this family had been a prisoner of the Japanese during World War II.
És a férfi, akitől bérelte a szobát, az a háború során japán hadifogságban volt.
And they had tortured him for about 3 months in one of the camps.
Az egyik táborban 3 hónapon át kínozták.
But as he would sit at dinner with this family, whenever the topic of World War II came up, this man would bring up all that the Japanese had done to him.
És akármilyen alkalommal, vagy vacsora, ebéd közben tehát megemlítették a háborút, ez az ember elkezdett erről beszélni, hogy mennyire sokat kínozták, és mennyit szenvedett a japánoktól.
And as he lived with this family for that year, he realized that this man, this bitter man, was still in prison.
És ez a fiatal lelkész rádöbbent, hogy ez az ember talán még most is börtönben van, fogságban van.
Not to the Japanese, but to his bitterness.
És nem a japánok tartják fogságban, hanem a saját keserűsége kötözi meg.
He realized that there was nothing the Japanese could have done in 3 months that even compared to what the bitterness was doing to this man now.
És rádöbbent, hogy ez a sok szenvedés, amit megtapasztalt a kínzások során, annál sokkal nagyobb volt a szenvedés, amit 7 éve azóta a keserűség végzett benne.
In Hebrews chapter 12, the Bible tells us something about bitterness.
A keserűségről szól az ige hozzánk a zsidókhoz írt levél 12. részében.
It says, look carefully, lest anyone should fall short of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, causing trouble, and by this many become defiled.
Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.
So, first of all, we need to know that there's the grace of God available for us.
Először is tudnunk kell, hogy ott van Isten kegyelme számunkra.
But God gives grace to the humble, not the proud.
De Isten az alázatosoknak ad kegyelmet, nem a kevélyeknek.
And if in our pride we won't forgive someone, then what happens is there's this root of bitterness.
És hogyha mi büszkeségünkben, kevésünkben nem akarunk megbocsátani, ott kezdődik ennek a keserűségnek a gyökere.
And again, sometimes we can't see a root of bitterness.
És sokszor a gyökeret nem lehet látni, a keserűség gyökerét.
Below the surface.
Mert a felszín alatt van.
But we can see the things that it produces.
De azt látjuk, hogy mi nő ki belőle.
I was in a time in my life where my Christian walk sort of hit a wall. I couldn't go any further.
Eljutottam az én, az életemnek volt egy pontja, amikor eljutottam a keresztény életemben egy pontig, egy falhoz, ahonnan nem növekedtem tovább.
Whenever I'd ask the Lord, now Lord, why is it that I can't seem to go any further with you?
És azt kérdeztem, hogy Uram, mi az oka, hogy így úgy érzem, hogy nem haladok veled előbbre, nem megyek tovább.
He would quietly speak to my heart, you need to forgive your parents.
És Isten ilyen gyengéden szólt, hogy meg kell bocsássuk szüleidnek.
And I'd be like, oh Lord, I love you so much.
Ó, Uram, én annyira szeretlek téged.
I just love the forgiveness I have in you.
És úgy örülök a megbocsátásodnak.
I just want to be like you, Jesus.
Olyan szeretnék lenni, mint te,
Jézus. How come I can't be any more like you, Jesus?
De most mintha úgy éreznem, hogy nem tudnék jobban hasonlítani hozzá.
You need to forgive your parents.
És azt mondja, hogy meg kell bocsássa szüleidnek.
Oh Lord, I love you.
Uram, úgy szeretlek.
I was pretty stubborn.
Elég csökönyös voltam.
And God showed me that I had to have a forgiving heart.
Isten megmutatta, hogy megbocsátó szívem kell, hogy legyen.
A third reason why I should be forgiving people is if I don't forgive, I'll not be forgiven.
A harmadik oka, miért meg kell bocsátanunk, az az, hogy ha mi nem bocsátunk meg, mi sem bocsátatunk meg.
One pastor said, sometimes I come to the Lord out of love and other times out of fear.
Egyik pásztor azt mondta, hogy sokszor Isten iránti szeretetből futok hozzá, máskor a félelem miatt.
But I thank the Lord that he gets me to him, even if I'm running to him out of fear.
De örülök, hogy Isten magához von, így vagy úgy.
Now, in the Lord's Prayer, we love to pray, you know, forgive us our debts as we also forgive our debters.
Ugye, hogy tanuljuk az Úr imádságába, a mi atyánkba, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
And we finish it up, you know, yours is the glory and the kingdom forever and ever, amen.
És akkor befejezzük, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
But the very next verse after the amen is very powerful.
De nagyon erőteljes, a következő igevers, ami az amen után van.
Jesus goes back to that part where we ask for forgiveness.
Visszatér Jézus arra része, amikor a megbocsátásról szólt.
And he gives us a commentary on what he meant.
És egy kis kommentát fűz ahhoz, hogy ő mit ért ez alatt.
He says, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father, in verse 14, will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Now this doesn't fit with a lot of our theology.
Ezt nem nagyon tudjuk összeegyeztetni a sok különböző teológiai dolgokkal.
But remember, the goal isn't to fit God into my theology.
De ugye a cél nem az, hogy Istent valahogy belepasszírozom az én elképzeléseimbe, teológiámba.
The goal was to read what he says and then do it.
Hanem az, hogy megértsük, hogy mit mond ő, és azt tegyük.
And I believe that my salvation in him is secure, but there's going to be a torment in my soul if I don't forgive others.
Én hiszem, hogy az üdvösségünket nem veszítjük el, hogyha nem bocsátunk meg valakinek. De az biztos, hogy ez a meg nem bocsátás, ez a keserűség gyötrelem és kínzás számunkra.
And I also believe that it will prevent God's blessing from being fully released in our lives if we hold on to bitterness.
Azt is hiszem, hogyha kapaszkodunk a keserűségbe, akkor megakadályozzuk, mint egy Isten áldásainak a kibontakozását az életünkben.
A lot of my roots of bitterness and a lot of the stuff in my life happened when I was a teenager.
A legtöbb ilyen keserűség, azoknak a gyökerei az én tinédzser koromban kezdtek nőni.
And part of the bitterness or the release of bitterness in my life was to, from my heart, forgive those people that had offended me so deeply. Part of the healing in my life was just that God would.
És a része a gyógyulásnak az életemben, hogy elkezdtem megbocsátani ezeknek az embereknek, akik ellenem vétkeztek.
And it was interesting because after that season of my life where God was working in the area of bitterness.
Érdekes, hogy ennek az időszaknak a végén, amikor Isten ebben munkálkodott a keserűséggel kapcsolatban az életemben.
He called me to be a youth pastor.
Elhívott engem, hogy legyek ifjúsági lelkész.
Now, I was a little bit over 40 at the time.
Én körülbelül 40 éves lehettem akkor.
I thought this is really weird.
Gondoltam, hogy ez nagyon furcsa.
I haven't been cool in like 20 or 30 years.
Már 20 éve nem vagyok menő.
They don't think my jokes are funny.
A vicceimen nem neveznek.
And unlike Greg, I never surfed, you know.
És a Greg ellentétben én például soha nem szörfeztem.
But what I did have was God's healing in my heart towards the hurts of my youth.
De ami viszont volt az én életemben, az a gyógyulás, amit az ifjúkoromban elszenvedett sérelmekből Isten kimunkált.
And usually I would find that maybe a teenager would fully commit his heart to the Lord at a summer camp, for example.
És azt találtam, hogy sokszor a fiatalok egy nyári tábor során odaszállják az életüket az Úrnak.
And within one year I'd be counseling him about bitterness towards his dad.
És egy éven belül már azon beszélgetünk, avval kapcsolatban, hogy mennyire keserű a szülei vagy az édesapja felé.
And if I hadn't been able to have forgiveness in my heart, I would have just told him, yeah, I'd be bitter too.
És hogyha nem lett volna az én szívemben és a keserűségnek a kimunkálása Isten által, én is valószínűleg azt mondanám nekik, hogy megértelek, én is keserű lennék.
I'd be thinking too bad, you've got rotten parents.
Hát ne kár, hogy ilyen rossz szüleid vannak, vagy...
Can't say much to help you, you know, I have lousy parents too, you know.
Nem nagyon tudok mit mondani, nekem is nagyon rossz szüleim voltak.
But you see, the Lord had comforted me and now I could comfort them.
De az Úr engem megvigasztalt, és így vigasztalhatok mást.
So... How do we go forward if we realize we have these things in our hearts?
Tudom, mit tegyünk, akkor ha felismerjük ezeket a dolgokat a szívünkben.
Well, the most important thing is to have a heart that's forgiving.
Először is, hogy olyan szívünk legyen, ami képes megbocsájtani.
Jesus said to forgive from your heart.
Azt mondja Jézus, hogy a szívünkből bocsássunk meg.
Now, a lot of times, if the hurts are related to like family members, they may not want to repent of their attitudes.
És sokszor például a családban, ha van valamilyen ellentét, vagy egy sérelem, a másik fél esetleg nem is ismeri el, és nem is bánja meg, amit tett.
Or they may be unaware of the hurt that they're bringing into our lives or did in the past.
Vagy talán nem is tudják, hogy fájdalmat okoznak, vagy megbántanak.
So we really can't have a reconciliation in our relationship from an earthly perspective.
Tehát itt konkrétan kettőnk között egy ilyen megbékélés nincsen, vagy nem lehet, nem lesz.
But what we can do is we can come to the place that Jesus came to when he was hanging on the cross.
Eljuthatunk abba a helyzetbe, és eljuthatunk oda, amit Jézus mondott a kereszten.
Jesus was despised and rejected.
Jézust elítélték, megvetették.
Jesus was mocked and spit upon.
Csúfolták, leköbdösték.
And you have to understand, it hurt him just as much as it does us.
És ugyanúgy fájdalmat okozott, ugyanúgy sértette őt, mint ahogy minket.
He wasn't walking through life down here with this force field up that kind of kept him from being hurt, you know?
Én nem úgy élt itt a földön, mint ha körülöttem valamilyen erő, milyen buborék lenne, ami megőrizte őt minden fájdalomtól és szenvedéstől.
It says he was a man acquainted with sorrow and grief.
Azt mondja az ige, hogy ő minden fájdalmakat ismert.
And on the cross, he cried out and he said, Father, them for they don't know what they do.
A kereszten így kiáltott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.
You could argue and say, oh, I think the Pharisees knew exactly what they were doing.
Erre mondhatod azt, hogy dehogy nem, a farizeusok pontosan tudták, hogy mit csinálnak.
But yet Jesus said, Father, forgive them, they don't know what they're doing.
Mégis Jézus azt kérte, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak.
And in the grand scope of salvation, they really didn't know.
És ha a nagy képet nézzük, az üdvösség nagy képét, akkor rájövünk, hogy tényleg nem tudták, hogy mit tesznek.
It says in Ephesians 4:32, for us to be kind to one another. This is Paul talking to Christians.
Az Efézus 4:32-ben Pál beszél a keresztényeknek.
Tenderhearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you.
Tehát Efézus 4:32, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
So as we focus on the magnitude of the sins that have been forgiven us,
tehát ha arra figyelünk, hogy milyen hatalmas a mértéke annak, amit Isten megbocsátott, amit elengedett nekünk,
you'll find it starts to soften your heart towards others.
És azon kapod magad, hogy a te szíved kezd megpuhulni a másik ember felé.
Jesus deliberately exaggerated the amounts of money in this story.
Jézus itt szándékkal túlozta el a pénz összegeket, amit ebbe a példázatban mondott.
Because you see, I think of my sin against God as one amount, and my other sins against me is another amount.
Mert valahogy elképzeljük az én Isten felé, mint egy a bűnöm mennyiség vagy nagysága az egy bizonyos mennyiség, és a mások irántam elkövetett bűne az megint csak egy másik mennyiség.
But I don't realize how much greater my sin against God was compared to all the sin that has been done to me.
De nem ismerik fel azt, hogy milyen nagy a különbség, és hogy mennyivel nagyobb az a sok vétek és bűn, amit én Isten felé elkövetek, mint amit irántam.
Jesus had to tell me the story for me to understand that.
Ezt Jézusnak el kell mondani nekünk ebben a példázatban, hogy megértsük.
Because I was so used to all this huge amount of hurt that had been done to me in my life, you know.
Mert én is mindig azt éreztem, hogy ellenem és tehát felém annyi vétket követtek és annyi sérelem ért engem.
And I had no idea it was this small compared to my sin against God.
És rá nem ismertem fel, hogy ez mennyire aprócska ahhoz képest, amilyen az én bűnöm Isten felé.
And by the way, a follow-up to that story of the man in the Japan in the prisoner camp.
Csak egy kis érdekesség a történet befejezéseként arról az emberről, aki háborúban hadifogoly volt Japánban.
About 10 years ago, a man who was an elderly man traveled from America to Japan.
10 éve egy idős ember elment Japánba, elutazott Amerikából.
He was a Christian.
Egy keresztény férfi.
He also had been tortured in the camps in World War II.
Őt is ugyanúgy, mint az első embert, akiről a hadifogolyként nagyon sokat kínoztak a japánok.
By really one of the most wicked, cruel commanders of a prisoner camp.
De különösen egy ember, aki annak a hadifogoly tábornak a vezetője volt, ő gyötörte és kínoszta őt a legbrutálisabban.
And he asked the Japanese government, could you help me find this man if he's still alive? Because I want to come over here and tell him I forgive him.
És megkérte a japán hatóságot, hogy segíteni neki megtalálni ezt az embert, aki ez a japán katona volt ugye a háború alatt, akihez oda szeretne menni, és el akarja neki mondani, hogy megbocsájt.
Now, in America, the news media is not really too nice to Christians mostly.
Általában az Amerikában a média nem túl keresztény barát.
But this story was so amazing to them that one of the major TV networks sent a film crew with this guy to Japan to film their meeting.
Ez az egyik nagy TV társaság megtudta ezt a dolgot, és elküldtek egy filmes tábot, hogy menjenek és filmezzék le ezt a találkozást.
And I remember thinking about this, thinking, gosh, Lord, that's very interesting.
Arra gondoltam, hogy Istenem, ez mennyire különös.
We go around telling people in the world that our sins have been forgiven by God, and they don't pay much attention to it.
Hogy az embereknek elmondhatjuk a világban, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket, és valahogy őket ez nem annyira érdekli.
They might smile at us and say, oh, that's nice.
És mosolyognak, hogy hát jó, ez de jó.
But when we take that forgiveness and apply it to others that have hurt us deeply, all of a sudden, that gets their attention.
De érdekes módon, ha ezt a megbocsátást, ezt mi alkalmazzuk, és alkalmazzuk egy másik emberrel szemben, akik iszonyatosan megbántottak, vagy fájdalmat okoztak nekünk, az mindenkinek a figyelmét rögtön felkelti.
Jesus said to his disciples that people will know that we're his disciples, Jesus' disciples, if we have love one to another.
Jézus azt mondta, hogy úgy fognak megismerni titeket, hogy a tanítványaim vagytok, hogy a köztetek levő szeretet.
The greatest demonstration of God's love to us is that he forgave us.
Az Isten legnagyobb megnyilvánulás, az ő szeretetének legnagyobb megnyilvánulás az, hogy ő megbocsátott.
And I want you this morning to consider that the greatest demonstration of God's love we can have to the world is when we forgive others.
És ne felejtsük, hogy a világ fele is ez lehet az egyik legnagyobb kifejeződése Isten szeretetének, ha mi megbocsátunk másoknak.
But one of the ways to forgive is to realize that God works all things together for the good for those who love him. The final way is that God works all things together.
Tehát fontos, hogy megértsük, hogy Isten mindent mindent a javunkra formál.
And the best example of this, I think, is the story of Joseph in Egypt, and we'll close with that.
Azt hiszem, a legjobb példája ennek József története.
He was a boy who, when he was 17, his older brothers hated him.
Olyan, ugye, fiatal emberként a testvérei őt gyűlölték.
They wanted to kill him, and actually, had a little mercy, they sold him as a slave.
Meg akarták ölni, de ezt inkább kitervelték, hogy eladják rabszolgának.
He was ripped away from his family.
Elszakították a családjától.
And for 13 years, he was separated from them.
13 évig teljesen külön volt tőlük.
He could have spent that 13 years in agony and misery.
ez 13 évet tölthette volna szenvedésben és gyötrődésben.
Living in self-pity.
És önsajnálatban.
Telling everybody around him what a horrible family he had.
Elmondva mindenkinek, hogy milyen borzasztó családja van.
But we don't read that in the Bible.
De nem ezt látjuk az igében.
We find out that when he was first a servant in an Egyptian's house, he was the best servant the guy had ever had.
Azt látjuk, hogy amikor egy szolgálójával lett egy egyiptomi embernek, akkor a legjobb szolgája lett belőle.
Whatever Joseph did, he did it unto the Lord.
Minden, amit tett József, azt az Úrnak tette.
Then when he was thrown in prison again unjustly.
És amikor teljesen jogtalanul börtönbe zárják.
Instead of feeling sorry for himself again, he set out to be the best servant in the prison.
Akkor megint csak nem önmagát sajnálva kezdte sajnálni, hanem azt, hogy a legjobb szolga leszek ebben a börtönben.
13 years later, he became the number two man in all of Egypt.
Több évre rá, ő aztán Egyiptom második embere lesz a fáraó alatt.
And because of a famine in Israel, his brothers had to come down to Israel, or excuse me, to Egypt to buy grain.
És akkor az Izraelbe levő éhínség miatt a családja eljön Egyiptomba, hogy ott vásároljon gabonát.
So now the tables have been turned, and now Joseph's in a place where he can really, really get back at his brothers.
Tehát most egy kicsit megváltoztak az erőviszonyok, és most József kezében van a hatalom, hogy ő nagyon is visszavághatna a testvérei felé.
For a bitter person, this would be like a dream come true.
Ez egy keserű ember számára az álmai megvalósulása.
Finally get a payment back for that rotten, stinking 13 years of my life they ruined.
Hogy itt van az alkalom, hogy visszafizessem azt a nyomorúságos szenvedést 13 év alatt, amit itt elszenvedtem.
And at first they don't recognize him because he's shaved his head, he looks like an Egyptian.
Elsőre nem is ismerik meg a testvérei őt, mert leborotválta a fejét, mint egyiptomi.
And when they have the reunion, it's a very friendly one. He finds him a place to live.
Amikor találkoznak, nagyon barátságos velük, otthon talál számukra.
But in the back of his brother's mind, they're still worried that he's going to take vengeance.
De aztán később a testvérei, amikor megértik, ő, akkor is még egy kicsit aggódnak, hogy ő majd valamikor biztos előjön és bosszút áll.
And when their father dies, they start thinking, aha, he was probably just being nice to us because, you know, dad was still alive, but now we're in big trouble.
Amikor Jákob meghal, arra gondolnak, hogy talán, de hát, hogy most itt az idő, mert eddig kedves volt velünk, mert még azunk élte, aztán most itt van az ő ideje.
In the last chapter of Genesis, chapter 50,
az 1 Mózes 50-ben, azt olvassuk,
we read that verse 17 or verse 16, they sent messengers to Joseph saying, before your father died, he commanded, saying, thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespasses of your brothers and their sin, for they did evil to you. Now please forgive the trespasses of the servants of the God of your father.
16. vers. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Apád megparancsolta nekünk halála előtt. Ezt mondjátok Józsefnek. Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái.
Now their father probably didn't say this. They're just invoking their father's memory to try and get a little extra mercy out of Joseph.
Igazából Jákob ezt nem mondta, de próbálják ezt, mint egy erre appellálva, egy kis irgalmat nyerni Józseftől.
But Joseph in verse 19 says, "Do not be afraid," Joseph said to them, "for am I in the place of God?"
19. vers, de József így szólt hozzájuk: "Ne féljetek, vagy Isten vagyok én."
Joseph here gives us one more insight into bitterness.
József még egy kis rálátást ad nekünk a keserűséggel kapcsolatban.
He goes, it would never be for me to want to bring justice to somebody because that would put me in the place of God.
Hogy nekem semmi nem akarok én igazságot szolgáltatni az ellenem elkövetett dolgok miatt, hisz ez Isten Istennek a rész, nem az enyém.
My justice is never true when I've been hurt. It's always distorted.
Ugye az én igazságérzetem az sosem teljesen reális, amikor főleg amikor megsértenek.
Because in my selfishness, I'm thinking, look what they did to me.
Mert ugye az önzésünkben rögtön azt nézzük, hogy velem mi történik, mit követtek el ellenem.
And it distorts my judgment.
És ez kicsit az ítéletünket is ez eltorzítja.
But in verse 20, the key of this passage is, but he says, now as for you, meaning his brothers, you meant evil against me, but God meant it for good.
A 20-as vers nagyon fontos ebben az egész történetben. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt.
In order to bring it about as it is this day to save many people alive.
Hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.
Now, during those 13 years of suffering,
A 13 év alatt, amit szenvedésben töltött József, börtöntől kezdve minden.
Joseph didn't see how God was going to work it out for the good.
József nem látta ezt, hogy ez hogyan fogja Isten a javára fordítani, vagy kimunkálni.
Now at this point in his life he can see.
Most jutott el oda, hogy megláthatta, hogy mi munkálkodott az Úr.
But what kept him from being bitter during those years partly was he believed in God's love and that God would eventually turn the situation around.
De ami megtartotta őt a sok éven át, hogy keserűséges, hogy megkeseredett legyen, az volt, hogy ő igenis hitt Isten iránta érzett szeretetében, és hogy az ő terveit ki fogja munkálni, és a javára fogja ezt is fordítani.
For years I couldn't see any good in all the pain that came into my life in my early teenage years.
Én soha mert nem értettem, és nem láttam, hogy miért szolgált az a javamra, amit elszenvedtem, amikor fiatal voltam a tínédzser koromban.
Till God surprised me with being a youth pastor.
Amíg Isten meg nem lepett avval, hogy a fiatalok felé lelkészként szolgáltam.
And I could look him in the eye and tell him my story.
És akkor a szemükbe nézve elmondhattam az én történetemet.
And I could tell him, you know, I'm not saying that it's easy to forgive your parents at this point.
És én mondhattam őszintén neki, hogy tudom, hogy nem könnyű most nektek a szüleiteknek megbocsátani.
I'm not trying to minimize the hurt that's become in your life.
És nem akarom lekicsinyelni azt a fájdalmat, amit te esetleg érzel.
But I tell him, now's the time, it'll never be easier, it will only be harder.
De azt arra bíztam őket, hogy most bocsássanak meg, mert innentől kezdve minden nap csak nehezebbé válik.
Then I tell him, I forgave my parents when I was 30 years old, and it was the hardest thing in my life.
Én 30 éves koráig vártam, és nagyon nehéz volt megbocsátani a
szüleimnek. Okay, I'll do it.
És akkor aztán ők is elgondolkoznak, és
you know, 30 to them was like 110, you know.
A 30 év számukra az körülbelül 110 éves öregség.
And I told them about how that root of bitterness had grown up to be this ugly tree in my heart.
Elmondtam nekik, hogy ez a keserűség hogyan nőtt egy nagyon csúnya fává az életemben.
And like I said, God, if there's bitterness in your heart, you may be walking with the Lord, but there's a greater freedom He wants to bring to you.
És lehet, hogy keserűség van a te szívedben is, és az Úrral jársz, de Isten még nagyobb szabadságot szeretne hozni neked.
And when you're free of that weight, you'll be able to minister to people you've never been able to minister to before.
És amikor megszabadulsz ennek a terhétől, akkor szabad leszel kicsit szolgálni is mások felé.
God will bring people into your life that have had the exact same story you've gone through.
És esetleg Isten elhozhatja azokat az embereket az életedbe, akik ugyanezen mennek keresztül.
And now you'll have the answer.
És most már te választhatsz.
Pray.
Imádkozzunk.
Father, we thank you for this morning.
Atyám, köszönjük neked ezt a reggelt.
Lord, we thank you that we're 100% forgiven by you.
Köszönjük, hogy te 100%-osan megbocsátottál nekünk.
Without condition.
Minden feltétel nélkül.
Without any effort apart.
Semmilyen erőfeszítésünkbe ez nem kerül.
Because of your great love for us, you forgave us.
Hatalmas szeretetedből megbocsátottál nekünk.
Lord, may that be the starting point for our journey into forgiveness towards others.
Uram, segíts, hogy ez legyen a kezdőpontja a mi utunkban, ahogy megtanulunk megbocsátani másoknak.
We pray that you would set us free.
Én kérlek, hogy imádkozom, hogy te szabadíts fel bennünket.
Lord, we believe right now that you're going to work all things together for the good.
Uram, és hiszük, hogy te minden dolgot a javunkra fordíthatsz.
Even if we can't see it.
Még ha nem is látjuk azt.
Because we trust your word.
Bízunk a te igédben.
And we also trust your love.
És bízunk a te szeretetedben.
We thank you for this morning in Jesus' name.
Köszönjük ezt a reggelt Jézus nevében.
Amen.
Amen.